az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentmise ószövetségi olvasmánya a pusztában vándorló zsidók történetét idézi. Már nagyon hosszú ideje vándorolnak ezek az emberek a pusztában, 40 éve lassan. Az a generáció, amelyik Egyiptomot elhagyta, az már ki is pusztult, és a fiaik, leányaik élnek, akik már ott születtek a pusztában. Eljutottak az ígéret földjének a határára, és ott Mózes megmutatja nekik azt a földet, amit hazául szánt nekik és utódaiknak az Isten, és aztán fölidézi számukra a vándorlásnak a történetét. Elmondja azt, amit ez a generáció még nem tapasztalt, vagy nem tapasztalhatott meg, mert akkor még nem élt, hogy a vándorlás elején, ott a Hóreb hegynél, vagy a Sínai hegynél, ugye találkozott ez a nép az Istennel. Mennydörgés között, vulkanikus fény, tűz jelenségek között megszólította őket az Isten. És ez a közösség annyira megrettent az Isten hatalmas szavától, hogy azt mondta az Úrnak, hogy ne így beszélj velünk, mert nem félünk mi ettől, nem értjük a szavadat, hanem Mózessel beszélj, és bízd rá, amit nekünk üzensz, hogy általa halljuk meg a szavadat, az üzenetedet. Így ment aztán föl Mózes a hegyre, és így hozta onnan le a 10 parancsolatot, és így közölte a zsidókkal, hogy mi is a szándéka velük az Úristennek. És akkor az Isten megígérte, hogy ezután is ennek a népnek a történetében prófétákat támaszt majd. Azok által fordul a néphez. Arról nincs szó, de hát azt mi tudjuk, hogy aztán írásba is foglalták azt, amit az Istenről tudtak, és ezt a Szentírást is őrizték. De a Szentírás fejlődött, gazdagodott a századok során, újra és újra megjelentek ilyen emberek, mint Mózes is, akiket az Isten különös kinyilatkoztatásokkal tett bölcsebbé, és aztán azzal a megbízással látott el, hogy az ő szavát hirdessék a nép között. Milyen érdekes, hogy itt az Isten azt mondja, hogy ezeknek az embereknek különösen nagy lesz majd a felelőssége. Pontosan azt mondják el, amit az Isten rájuk bízott, és ne a maguk eszejárása szerint beszéljenek, vagy pláne ne forduljanak idegen istenekhez, hogy ilyen pogány hiteket vagy téves gondolatokat mondjanak el a rájuk bízottaknak, mint hogyha azok volnának az élő Istennek az üzenete. Ha valaki így beszél, hogy megmásítja az Isten szavát, akkor arra nagy büntetés vár. Az Isten különösen számon kéri rajta a megbizatását. Milyen érdekes is ezt így hallani. És milyen érdekes elgondolkodni azon, hogy hát az Isten csak ugyan így fordult ehhez a választott néphöz, és így készítette elő őket arra, hogy majd akkor, amikor annak az ideje eljön, az ő egyszülött fia megszülessék ennek a népnek a körében, és azután megszólítsa őket. Valóban az Isten szavával megint, nem egyszerű prófétaként, hanem az Isten egyszülött fiaként, aki az atyával egy lényegű, és maga az örök igazság, és eljön, testé lesz, és nem lángból, és tűzből, és villámlások, és mennydörgés közül szól hozzánk, hanem úgy, hogy a szavát összetéveszthetjük más embereknek a szavával. Milyen érdekes, kedves testvérek, hogy ezután a ószövetségi olvasmány után az evangéliumban valóban Jézusnak az első megszólalásairól olvashatunk. Ahogyan fölnőtt, és aztán elment, elkezdte a működését zsinagógában, megszólította az embereket. És akkor azok ők összesúgtak ott, hogy milyen különösen tanít ez az ember. Nem úgy, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Hogy tanítottak az írástudók? Az írástudók is, ugye, hát valami megbizatás részesei voltak. Nem egészen próféták, hanem olyan emberek, akiket különösen megragadott az Isten szavának a fönnsége, és az életüket szánták arra, hogy a Bibliát tanulmányozzák, iskolákat alakítottak ki, ahol ők összegyűltek, megtanulták, hogyan kell értelmezni az Isten szavát, és aztán ennek a nagy tudásnak a birtokában segítették az embereket, hogy a Bibliában eligazodjanak, hogy azokat a századok során fölhalmozott ismereteket, amelyeket az Isten ennek a népnek a közösségébe elrejtett, vagy elhelyezett, azokat éljék, megismerjék, azok szerint tudjanak élni. Ezek az írástudók nagyon igyekvő emberek voltak, de milyen érdekes, hogy itt mégis egy kicsit negatív színben tűnnek föl itt a Bibliában. Jézusról mondja a Biblia, nagyon csodálkoztak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az írástudók, ezek valahogy a felelősségnek a terhe alatt úgy megroppantak sokszor. Ahogy a nép, amikor az Isten, ugye, mennydörgés, villámlás között megszólította őket, azt mondta, hogy jaj, ez sok nekünk. Hát valahogy ezek is ismerték a Bibliát, és átérezték a felelősséget, ami ezekkel az ismeretekkel együtt járt, és ezeknek a felelősségnek a terhe alatt ők nagyon aggályossá váltak. Nagyon, hát, nehezen töltötték be azt a feladatot, ami rájuk hárult, hogy a nép között az Isten szavának a tolmácsai legyenek. Valahogy úgy érezték magukat, mint ahogy egy erdőben érzi magát az ember, aki elvész az erdőnek a fái között. Ugye szoktuk mondani, hogy nem látja a fától az erdőt az ember. A fákat látja, de az erdőnek az útjait, a nagy összefüggéseit nem érti és nem ismeri. Elvesztek ezek az emberek is a Bibliának a mondatai között, és aztán olyan aggályos gonddal érezték, hogy ők mindenért felelősek, semmit sem szabad elfelejteniük, elhanyagolniuk, és azért mégis egy nagy kincs halmozódott föl, és abban nem tudnak már eligazodni. Melyik a fontosabb? Hogyan is kapcsolódnak ezek a dolgok egymáshoz? És ebben olyan nehezen, olyan görcsösen kapaszkodtak szavakba, és aztán olyan nehezen tudtak az élő Isten életet építő üzenetének a szolgáivá lenni, vagy annak bizonyulni. Ugye vannak ilyen emberek, akiket éppen a felelősségtudatuk úgy megbénít, mozdulatlanná tesz, vagy nehézkessé, és akkor nemhogy áldás lenne azoknak a számára, akik rá vannak bízva, hanem inkább megkeseríti az ő, megnehezíti az ő életüket is. Jézus nem úgy beszélt, mint az írástudók, aki retteg attól, hogy jaj csak, meg ne haragudjék rá az Isten, mert ügyetlenül, mert nem elég figyelmesen bánik azzal a kincsel, amit ő rábízott. Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Nem úgy van hatalma, hogy fityet hányhat az egészre, hanem úgy van hatalma, hogy ő magának, annak az Istennek a fia, aki hát ezt az egész kinyilatkoztatást átadta a zsidóknak, és ő érti ennek az Istennek a szándékait, és ő nem vész el egymásnak látszólag ellentmondó részletek bogozgatásában, hanem az egésznek a lelkét érti. Sokszor fölmerül bennem, mikor ezen úgy elgondolkodom, az a kép, hogy talán ugye egy kezdő, mondjuk muzsikus, aki például egy hangszeren játszik, mondjuk zongorázni, tanul még, akkor maga elé rak egy kottát, és akkor ő még csak azon igyekszik, hogy azokat a kottában foglalt hangokat ő pontosan megszólaltassa. És olyan aggályos figyelemmel törekszik arra, hogy mindent pontosan csak ugyan eljátszon, ami le van írva oda a kottalapra. Az igazi muzsikus az könnyedén tudja lejátszani azt, amit maga előtt lát, és a dallamra figyel, nem egyenként a hangokra, hanem megragadja a zeneszerzőnek a gondolatát. És azután nem keservesen és nem ilyen aggályos pontossággal játsza azt, amit a kotta előír, hanem nagy belső örömmel és odaadással játsza a dallamot, játsza azt a zenét, amit belülről hall és élvez és gyönyörködik benne. Valahogy így jelent meg közöttünk Jézus, mint az utolsó a proféták közül, aki nagyobb a profétáknál is, és aki magának, a hozzánk forduló Istennek a biztonságával tájékozódott abban, amit ő elmondott, meg amit ő el akar mondani, közölni akar velünk. És úgy jött el, hogy nem ilyen aggályos félelmekkel kapkod a szavak között, amelyek rendelkezésére állnak, hanem valami nagy belső biztonsággal tud meglepő dolgokat is mondani. Ugye milyen érdekes ez, hogy hogy is mutatkozik meg, hogy Jézusnak úgy beszél, mint akinek hatalma van. Hát például ugye megkérdezték tőle később, hogy mi a főparancs a törvényben. És mások, akiket megkérdeztek, mert ez egy szokásos kérdés volt akkor egy ilyen törvénytudó erre a kérdésre többnyire azzal felelt, ki vagyok én, hogy különbséget tudjak tenni az Isten parancsai között. Nem tudom megmondani, melyik a fontosabb. Nem merem azt mondani, hogy ez kevésbé fontos, mint a másik. Egyformán fontos számunkra Istennek minden parancsa. Ha egyformán fontos, akkor nem tudunk eligazodni köztük. És Jézus olyan határtalan biztonsággal, töprengés nélkül azt mondja, hogy két fő parancs van. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből. A másik hasonló hozzá, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezen múlik a törvény és a proféták. És milyen nagy biztonsággal, hatalommal tudta ezt a két parancsot kiemelni a többi közül. És nem azt mondta, hogy ha ezt igyekszel megtartani, a többit akár el is felejtheted. Hanem azt mondta, hogy a többit is akkor érted, ha tudod, hogy ez a legfontosabb közöttük. És a többit is akkor tudod megtartani, hogyha nem szöges gonddal azoknak a megtartására törekszel, és 600 nem tudom hány parancsolat között elforgácsolódik a figyelmed is, hanem elsősorban erre figyelsz, és akkor az az egyensúly, ami szükséges ahhoz, hogy a többi parancsot is a maga helyén megtartsd, az akkor a szívedbe költözik. És milyen érdekes volt, hogy Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van, és alkalomattán olyan törvények alól is, mint egy fölmentést adott, amiket pedig a zsidók olyan nagyon nagy, kivéthetetlen parancsnak vagy útmutatásnak kezeltek. Ott volt a szombatnak a törvénye, hogy szombaton az az Isten napja, és akkor nem szabad gyalogolni, és csak rövid, kevés, kicsi utat lehet megtenni, és a legszükségesebbet csak annak az érdekében, hogy az ebéd megfőjön, vagy elkészüljön, megtenni. És egyébként pedig ugye szabaddá tenni magunkat arra, hogy az Istenre figyeljünk, vagy hogy egymással kedves, barátságos szót váltsunk. Gyönyörű ez, és mégis alkalomattán biztos, hogy van valami, ami a szombatnál is fontosabb. És Jézus erre tanított. Hát, hogyha az állatod beesik a gödörbe, kihúzod szombaton is. Nem mondod azt, hogy hát pusztuljon ott, mert szombat van, és nem segíthetek rajta. Hát beleesett, és kihúzom. És hogyha valaki embert látsz, aki szenved, akkor szombaton is segítened kell rajta. Mert a felebaráti szeretetnek a törvénye fontosabb a szombatnál. És akkor még azt is mondta, ezt a nagyon bátor mondatot, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Így beszél az, akinek hatalma van. Nem arra van hatalma, hogy a törvényt felülírja, vagy a törvényt félretolja, hanem arra van hatalma, hogy a törvény rendeltetése szerinti magyarázatára vállalkozzék. És azt velünk is megismertesse. Később itt az evangéliumban látjuk, hogy Jézus hatalma abban is megmutatkozik, hogy a gonosz lelket kiűzi egy emberből. Hát ezzel űzte ki a gonosz lelket közülünk, hogy a gonosz lélek nem csak belefészkeli magát egy-egy emberbe, hanem egy közösségbe is, megrontja még a jót is, félelmet old belénk, ami nem üdvös félelem, hogy el ne veszítsük a fejünket, és azt ne higgyük, hogy körülöttünk forog a világ, hanem olyan rettegés, ami megbénít a jóra való igyekezetünkben is. És Jézus ezeket eltávolztatja közülünk. És velünk marad. És aztán azt mondja, ugye ez a hatalom szó, ez újra meg újra visszatér az evangéliumba, mikor föltámadt Jézus, azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Mi nem csak a Bibliát őrizzük, mint az erdőt, hanem őrizzük Krisztust, aki velünk van, és azután ma is eleven módon segít bennünket abban, hogy ne vesszünk el abban az erdőben, amit a Biblia jelent, és hogy az Isten parancsait értsük, ne csak egyenként, hanem az egész rendjében, és az életünknek a körülményei között, az élő Isten közelében tudjuk magunkat, és azután ne csak egy törvénykönyvet lapozgassunk föl tartalommutatóval, vagy nem tudom micsodával, keresve benne az eligazodást, hanem ennek az élő Krisztusnak a színe előtt álljunk, és egy olyan közösségbe tartozunk, amelyiknek a kapcsolatrendszerét ennek az élő Krisztusnak a jelenléte járja át, és így fordulhassunk a gyóntatónkhoz akkor, amikor a bűneinket meggyónjuk segítségért, ami nem is tőle való, hanem ettől a Krisztustól. És így fordulhassunk a Szentatyához, vagy a zsinathoz, vagy a püspökhöz, aki nem csak hatalmat kap az Istentől, hanem lelket is ahhoz, hogy az élő Istennek ezt az ajándékát, amit a Krisztus kinyilatkoztatása jelent, meg az egész kinyilatkoztatás, ezt elevenen tartsa bennünk. Nem a hold betűnek a szolgái vagyunk, hanem az eleven Istennek a népe. Kedves testvéreim, erre érdemes gondolnunk ma, ezt megköszönnünk, és azután így kérhetjük az Úristen, hogy bennünk is tartsa meg a bizalmat ez iránt, a Krisztus iránt, aki kísér bennünket az időknek a vándor útján is, és nem engedi, nem csak azt nem engedi, hogy érdektelenné vagy meghaladottá váljék az evangélium, hanem azt sem engedi, hogy ez az evangélium ne tudjon eleven erővel az élő Isten üzeneteként élni bennünk és közöttünk. Köszönjük, hogy velünk van, köszönjük, hogy a papjaink által is megszólít minket, köszönjük, hogy a családban apát, fiút, testvért, édesanyát alkalmassá tesz arra, hogy ennek az élő Istennek az imádságos tiszteletével éljen, neveljük egymást, és azután együtt figyeljünk az ő akaratára és a hatalmára, amelyik üdvözítő hatalom és a szeretetnek a hatalma. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek.